Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A reformáció hatásai címmel rendeztük ezt a sorozatot, és ma este sor kerül az első előadásra. Azt vizsgáljuk majd dr. Pauk János egyetemi magántanár gyülekezetünk gondnoka segítségével, hogy a reformáció milyen hatást gyakorolta a tudományra. Kíváncsian várjuk az előadásodat. Át is adnám a szót.
Hát, kedves testvérek, remélem, hogy nem tetszenek megkövezni, megvetni, meglátjuk. Minden esetre próbálok mind az idővel, mind pedig az érthetőséggel, meg esetleg az elalvással is küzdeni, hogy nehogy ilyen probléma legyen. Igyekszem beleszorítani egy istentisztelet idejébe ezt az előadást. Ugye, ha ránézünk, akkor reménytelennek látszik, hiszen mondjuk 500 évet összefoglalni több könyvben, több órán vagy egy szemeszter kellene legalább hozzá. Viszont én azt választottam, lévén történés sem vagyok, meg tudománypolitikus sem, csupán tudományt művelő, hívő atyafi, és ezen a szemüvegen szeretnék szemezgetni ebből az 500 évből, speciálisan nyilván arra nézve, amit az én szememmel meg lehet látni, ami az én szememmel fel lehet hívni rá a figyelmet. Mindjárt szeretnék is itt egy kontrasztot felvetíteni. Ugye a reformáció hatása a tudományra, nagyon örülök, hogy hívő és vágyakozó emberek körében van ez az előadás, mert ugye ebbe a tükörbe kell, hogy, és remélem, hogy az előadás alá is támasztja, amit a 119. Zsoltár 66. verse mond, egy hívő embernek, egy különösképpen egy hívő kutatónak egyébként nem egy mainstream gondolat sajnos mostanában ez, az okosságnak és tudománynak drága voltára taníts engem, mert hiszek a te parancsolataidnak. Nos, akikről szó lesz ebben az előadásban, azt hiszem, hogy többé-kevésbé, inkább többé vallották ezt a 119. Zsoltár ígét. Hogy érkeztünk el a 16. század elejére, amikor a reformáció elindult Wittenbergbe október 31-én, ugye egy egészen konkrét dátum. Ugye ekkorra már a katolicizmus, az egyházi hagyomány, a pápai tekintély, az külső normák erejével egy olyan légkört alakított ki, amely a reformátorainkat, ugye akkor elsősorban Luther, de akkor szinte gombamódra heteken belül egy egész tím, éveken, évtizedeken és évszázadokon belül egy egész reformátori tím alakult ki. Ugye a reformáció történelmi pillanatát 350 évvel azt követően Paul Welch 1870-beni festménye nagyon szépen megörökíti. Ugye itt van a festményen ez az egészen megdöbbentő pillanat, amikor Luther a pápai nuncius előtt van érzékelhető, itt van a Biblia, a feszültség, a tekintély és a reformátor között. Ezt követően 1530-ra már a luteránusoknak megvolt a ágostai hitvallása, ugye ez 1530 azért ágostai, mert Augsburgra utal az ágostai szó. Ebből csak egyetlen egy, talán a hatodik vagy a hetedik pont foglalkozik az egyház fogalmával, és már is, hiszen olyan dolgokat próbáltam itt összeszedni, aminek közvetlen üzenete van per ma hozzánk, mi hozzánk. Ugye megdöbbentő ez a tisztaság, ami előjön, az egyház, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják. Tehát már is 500 évvel ezelőtt vagyunk, az egyház feladata régóta tisztázott, nyugodtan kimondhatjuk, mert ma is sok kérdés felvetődik, hogy hát mi is az egyház feladata, ez, az, amaz, mindenfélét kell csinálni, akár még foci csapatot is, ez nagyszerű dolog, de nagyon fontos. Tehát nem kellene itt felfedezni már a spanyol viaszt, 500 évre visszanézni, a ágostai hitvallásnak a hatodik tételét megnézni, és már is azt látjuk, amit itt az előbb felvetítettem. Lépjünk tovább a reformáció hajtó ereje, hiszen a reformáció akkor Isten szavára koncentrálva egy hatalmas erővel tört be a társadalmakba, majd látjuk ezt közvetlen mindjárt néhány éven belül a magyarba is. Ugye a reformáció legfőbb hajtóereje, hogy ne bővítsük nagyon a szavakat, a Bibliából merített személyes meggyőződés. Harc a bibliai meggyőződés és az uralkodó tekintély között. Na most hozzá kell tennem, hogy nyilván az uralkodó tekintély is legelején feltehetőleg az írásból, a Bibliából alakult, de ekkora már azért egy nagyon erős kontraszt alakult ki, ezért volt szükség a bibliai meggyőződésre, és mi is alakult ekkor ki? Tehát a reformátorok felhívták a teremtő szavára, a kijelentésre, a Bibliára a figyelmet, annak egyediliségére, majd ezekkel a gondolatokkal fejezzük be az előadást, és ugye ott volt a külső tekintély és eszközött, ott van a mérhetetlen harc. Tulajdonképpen a reformáció, majd azt követően Magyarországon is az ellenreformáció bizony évszázadokra ezt a harcot, sőt ma is ezt kell mondanunk, ez a harc most is, nem akarom mondani ezt a szót, ami Lenintől származik, egy permanens forradalom, de tulajdonképpen erről van szó, tehát egy permanens, ugye, ami a teológiánk homlokára ki van írva, ugye ez is ezt mondja, majd a legutolsó diával ezt fogjuk megnézni. Ugye akkor nézzük a lendítő hatást, mert ugye a tudományra szeretnénk kiukadni, a lendítő hatás a tudományos gondolkodásra, amely tulajdonképpen a Biblia mellé való lekuporodásból, ennek komolyan vételéből az egyéni erő, az egyéni gondolat, az új módszerek, és a látókör kiszélesítése. Rácz Lajos teológus így fogalmazza meg, mint egy 100 évvel ezelőtt írott, akkor a 400 éves évforduló kapcsán megjelent Pataki professzornak az írása. Írásából vettem ezeket a lendítő hatásokat, nagyon jó szó egyébként. A reformáció hatása az elemi közép- és felsőoktatása egészen megdöbbentő volt. Országosan több ezer iskola indult, a tantárgyak akkor még a nyelvtan, ékesszólás, bölcselet, matematika, fizika, ezek voltak. Gombaszámra szaporodtak Wittenberg után a külföldi egyetemek, mind Németországban, Franciaországban, de a szigeten is. Aztán a humanista törekvések egy napról napra felszínre kerültek, többek között Philipp Melanchthon, görög nyelv professzora azonnal Wittenbergbe ment, Luther mellé állt, és a Wittenbergi egyetemet gazdagította. A protestáns iskolák, az evangéliumi hirdetői és terjesztői, és különösen Magyarország esetében nagyon fontos az anyanyelv megteremtése, hiszen Magyarországon alapvető dolog volt, hogy ekkor még a magyar nyelv használata csak éppen hivatalosan, művészeti szinten, irodalmi szinten, művelt nyelv szintén, netalántán, publikációk tekintetében egyáltalán nem volt meg. Ugye itt is szerettem volna már ezzel felhívni a figyelmet, hogy hát ez bizony beletelt még 200-300 évbe, amíg Kazinciig eljutunk. A reformáció hatása a tudományos életre, egy rövid összefoglaló ebből a néhány száz évből. A történelmi háttér nagyon fontos, ugye a 16. tehát a reformáció százada, majd a 17. század, ugye a török hódoltság és az ellenreformáció van történelmileg a háttérben, hitviták, harcok ideje nem volt igazán tökéletesen alkalmas a légkör, túl azon, hogy számtalan alapvető dolog sem volt meg, a nyelv sem volt meg a tudományos munkára. A 18. század egy kicsit harmadik Károly és Mária Terézia magyar viszonylatban, akik itt fontosak, már bővebb tér nyílt a tudományos életre, majd látni fogunk egy-két kiemelkedő alakot, és a 19. század tulajdonképpen az 1800-as évek hazánkban ugye a protestáns tudományosság kibontakozására már jobbak voltak a feltételek. Tehát röviden ezt az áttekintést tudjuk az elmúlt 500 évről tenni. Ugye hát az első és a legfontosabb a reformáció századában számomra azért természetesen megdöbbentő, hogy Lutherék alig, hogy megfogalmazták a ágostai hitvallást, elindították a reformációt. Ugye Magyarországon Szilveszter János fordításából már a 16. századnak az elején, 1541-ben egészen pontosan megjelent az Új Testamentum fordítása. Tetszenek látni számunkra, az teljesen felfoghatatlan. Egyrészt a betűket se nagyon tudjuk olvasni, most erre nincs idő, lefordítottam magyarból magyarra, Új Testamentum magyar nyelven, melyet görög és diák nyelvből, azaz latin nyelvből fordítottuk a magyar népnek keresztény hitben való épülésére. Szóval szeretném ezt a finomságot, ugye azt beszéljük, hogy 500 évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy olyan érzéketlenek, olyan fűszfanfütyül emberek voltak a magyarok, hogy ez a finomság, ma kinyomnak egy könyvet, rá van írva a szerzőnk, a cím és kés, ugye keresztény hitben való épülésére. Micsoda finomság, és ez itt van mindjárt a borítón. Szilveszter János. A 16. században, tehát még mindig a reformáció századában vagyunk, ki kell emelni a mi szempontunkból feltétlen Mélius Juhász Pétert, aki tanulmányait Tolnán és Sárváron végezte, eleinte luteránusnak nevelték, de Szegedi Kis István hatására magával ragadta a helvét reformáció. 1556-ban beiratkozott a Wittenbergi Egyetemre, magiszteri címmel jött haza, majd 58-ban lelkész Debrecenben a kálvinista tanok hirdetői, tehát tetszenek látni, milyen gyorsan reagált már egészen szervezett szinten a magyar élet a reformációra, a fogékonyság, különösképpen, ha kiemeljük azt, hogy 1567-ben ő szervezte maga egy magyar református egyházat, és itt van megdöbbentő módon a heidelbergi K.T. és a második helvét hitvallás nyomdokai. Ugye megdöbbentő ez, ezért is halljuk azt, hogy nem csak a reformáció 500. évfordulója, hanem a Magyar Református Egyház 450. évfordulóját is üljük. Ezen túl még, bár itt most nagyon fontos ez a szummázás, amit itt látunk, református egyházunk hitvallási alapjai, tehát 450 évesek, megint ami orientációnkat, esetleg egy zavarodottságunkat, hogy tulajdonképpen mihez is kellene magunkat kötni, csodálatosan mutatja. 450 évvel ezelőtt ugyanarra az alapokra helyezték Mélius Juhász Péterék a Magyar Református Egyházat, és azt kell mondanunk, hogy elvileg ugyanazon van még most is, tehát nem csak a érzelmi vagy lelki kötődésünk, hanem még a történelmi vonzatunknak is itt kell lenni. Nem volt itt ilyen zavarodottság, hogy egyszer ide, egyszer oda, aztán átírjuk, vagy valami. Kérem szépen, azóta. Nagyon fontos még megegyezni egyébként Mélius Juhász Péter mellett, hogy nem csak a hitbeli dolgokkal foglalkozott, hiszen az ő nevükhöz fűződik, ha innen levesszük, akkor 1578-ban megcsinálták az első herbáriumot, a Debrecen környéki növényvilágot, ha jól tudom, ez Kolozsváron, ha csak nem talán Debrecenben, ma is hozzáférhető és megnézhető. Tehát növénybiológiai szempontból is jelentős dolgot tettek az asztalra. Még mindig a reformáció százada egészen kimagasló egyéniségek voltak, megdöbbentő, kedves testvérek, majd a következő térképen látjuk, hogy miért is megdöbbentő, Sztárai Mihály, aki valószínűleg, mert nem is tudjuk pontosan, Sztárán született, ferences rendbe lépett be, Patakon kezdett, majd Padovába fejezte be a tanulmányait. 1524-ben Pálóczi Antal udvari papja Patakon, akivel együtt részt vett a Mohácsi csatában. Tetszenek érzékelni, kedves testvérek, hogy micsoda intenzitás és történelem formáló erők? És 1528-ban otthagyta a rendet, a reformáció tanait kezdte hirdetni, előbb Patakon, tulajdonképpen bejárta az egész országot, Baranyában, a mai Baranyában és Somogyban pedig a török uralom, a török által elfoglalt területeken személyes hittel, meggyőződéssel vitte az ígét és hirdette a jó hírt, Úgyhogy aki a verseket szereti, azoknak hoztam is 10 példányba. Füle Lajos, aki egyébként gyülekezetünk tagja, de gyülekezetünk lelki tagja is volt, még azelőtt, mielőtt én idejöttem, hiszen a Szeged város főépítésze is volt néhány évig. Ének a lápon című verse. Kedves testvérek, aki szereti a verseket, vigye haza, és képet kap arról, hogy sztárai micsoda erővel, lobogó szívvel hirdette az igét a mocsárban. Itt van sztárainak egy szobra, Tolnán áll ez a szobor, és megdöbbentő az, hogy a török időkben, amikor tényleg a sárban, a mocsárban, a teljes elhagyatottságban kellett az atyafiaknak hirdetni az igét, ő már ezt akkor felvállalta, mint ahogy láttuk is ott reformátori alapokon. Aztán, hogy a 16. századot bezárjuk, azt hiszem, hogy megkerülhetetlen Károlyi Gáspár személye. Azért is megdöbbentő, mert Károlyi a Biblia fordítást életének az utolsó éveiben csinálta, ekkor már lelkészi pályafutásának családi tragédiájának, hiszen elvesztette feleségét, tehát jajgathatott volna és játszhatta volna a nyugdíjas öreget, gondolom akkor még nem volt nyugdíj, de az utolsó években, és mire a Biblia kinyomtatódott, azt hiszem egy éven belül haza is hívta őt az Úr. Itt látjuk, Károlynak nem akármilyen pedigréje van azért, 1556-ban Wittenbergben tanult, a legjobb helyeken Strasbourgban és Svájcban is megfordult. Ugye érzékelhető, hogy a reformációnak a tüzénél Göncre került, majd abaúji esperes, tehát nem csak egy magánzó volt, hanem feladatot is vállalt az övéiért, majd Táján és Gönci lelkipásztor, és ha jól tudom, 1580-as évek vége felé kezdték el a munkát, ha szintén jól emlékszem, 3 év alatt ez meg is történt. Azért is megdöbbentő, mert a Bibliában tudjuk, hogy többen dolgoztak, de annyira egységes, hogy azóta is az összes felfrissített, meg modernizált változat is inkább férc munkának tűnik, mint a Károlyiék fordítása. Tehát szinte egészen biztos, hogy végén egy ember nézte, ha nem, akkor annak a tímnek annyira azonos volt a lelki hangolódása, hogy megdöbbentő, ma szinte elképzelhetetlen. Tehát Károly tette fel a reformációra a koronát a magyarok számára, hiszen innentől kezdve most már nem csak a szilveszteri és némely, hiszen többen az Ószövetség egyes részeit, ha jól tudom, talán a Jobb könyve jelent meg először magyar nyelven, többen fordították, de Károlyiék 1590-re a Bibliát magyar nyelven az asztalra tették, csak szeretném felhívni erre a dátumra a figyelmet, nagyon óvatosan van odaírva, ugye ekkor még Amerikába üldözték az indiánokat, írtották őket, építették a vasutat, itt pedig már a mi kezünkben ott volt a Károlyi fordítás, ami ma is mind hitbeli, mind pedig bölcsészeti értelemben a legnagyobb értéke a magyar bölcsészettudománynak és a hitéletnek természetesen. Nos tehát, áthaladunk a következő századba, azért miközben Lutherék elindították a reformációt, azért tessenek rá emlékezni, hogy milyen helyzet volt. Ugye itt van a Kárpát-medence, a Nagy-Magyarország, mindenki ismeri ezeket a dátumokat, ami itt most beúszik. Nándorfehérvár 1521-ben, tehát 17-höz képest, ugye néhány évvel Nádorfehérvár elesett, Mohácsi csata az 1526, Buda elfoglalása 1541, miközben Szilveszter János fordította a Bibliát, tehát azért annyira nem voltak megijedve a törököktől. Eger 1596-ba esett el, és a tulajdonképpen a török uralom, amit még kegyesen azt mondjuk, hogy 150 éves, majdhogy nem 200 évre nyúlt ki, hiszen a Kárpát-medencében a pozsareváci békével 1718-ban, tehát már a 18. században vagyunk, amikor ez a rendkívüli politikai háborús helyzet véget ért, és az Oszmántól tulajdonképpen sikerült megszabadulni, és jogosan emlegetjük mostanában, hogy nem is magunkat, hanem tulajdonképpen egész Európát védtük meg. Nem tudom, hogy valakinek eszébe jut-e ez tőlünk nyugatra. Ugrálunk, mint mondtam, nem vagyok történész, és ne tessenek számon kérni rajtam, hogy nem megyünk szépen sorba. Egy természettudományi csodával kell foglalkoznunk, ez pedig a 18. század, a reformáció kiemelkedő tudományos eredménye. Carl Linné felfedezte a teremtett növényvilágban a rendet. Ugye ebből alakul ki a növényrendszertan, ugye ott a hátsó sorokban azért mondta a lelkipásztor, hogy gyertek előbb, mert ugye a fiatalság valószínű ezért haragszik is Linnére, mert a növényrendszertanban egyre nehezebb eligazodni, és nagyon sokat kell tanulni ahhoz, hogy egy jó vizsga legyen, de ugye egy megdöbbentő dologról van szó. Itt látjuk Carl Linnét, aki ekkor és ekkor született, a 18. század egyik legnagyobb természettudományos alakja, növényrendszertal megalkotója, Lundban, Uppsalában és Hammarbyben dolgozott, evangélikus pap gyermeke, egyetemi tanár, orvos végzettségű, csak az orvos testvéreknek mondom, hogy ugye ő azért lett orvos, mert a szerelmének az édesapja orvos volt, és azt mondta, hogy megkapod a lányom, ha elvégzed az orvos egyetemet. Linné ezt megtette. Feleségül vette a kedvesét. Volt még egy másik érdekes, több érdekes sztori is. Ugye Linnét egyébként az egyetemen Ulof Celsius, a hőmérős Celsius, akiről a hőmérőt elnevezték, fedezte fel, ahol különleges elhivatottságát, munkabírását, motivációját látta. Ugye 1735-ben már tetszenek látni, ő ugye itt mindig mondogatjuk a tudományos képzésben, hogy a fiatalok aktivitása, hát tessék megnézni, 28 éves volt, és már megírta a Systema Naturae-t, azaz a természeti rendszer című könyvét. Egyébként még egy pici kis sztori, aztán utána nem is adomázok vele kapcsolatban tovább. Volt neki egy kedves munka barátja, ez a Péter Arstad, akivel úgy döntöttek, hogy Linné a növények rendszerével foglalkozik, a Arteddy pedig az állatokéval. Egy kicsit előrébb is jártak, hát ott abban a vidékben, Svédországban nem volt ugye nehéz dolog a halaknak a biológiájával foglalkozni, el is kezdték, és úgy gondolták, hogy ezen a vonalon majd ők alkotnak valamit. Arteddy sajnos gyorsan meghalt, úgyhogy a Linné fejezte be ezt a halas könyvet is, már majdnem készen voltak, hű maradt barátjának tett ígéretével, viszont Linné tovább ment a növényrendszertanával. Mi fogta meg Linnét? Tehát most természetesen az, hogy mennyire volt ő hitben járó ember, de azért abban az időben egy protestáns családban, én úgy gondolom, jó lenne most is, ha így lenne, azért a igének egészen biztos, hogy komoly szerepe volt. Sőt, Linnének a feljegyzéseiből is tudjuk is, tehát mindenként egy hívő emberrel állunk szembe, majd erre mindjárt ki is fogok térni. Megfogta őt a virágok szerkezete, a szimmetria viszonya, így most gondoljunk bele, egy akácfa levélen is látjuk, hogy virágoknak, akár még egy lucerna virág, amely egy ajakos virág, egészen bonyolult, de belenézünk, milyen gyönyörűen ketté lehet válni, és milyen fantasztikus szimmetria rendszere van. Hát ugye Linnét megfogta a szaporodás biológiája, a növények rádöbbent arra a variabilitásra, hogy vegetatívan, szexuálisan, önmegporzó, idegenmegporzó, ugye rabulejtette, és rabulejtette egyáltalában a szisztéma, megérintette. Milyen szisztéma, kedves testvérek? Itt van kékkel írva a rend, teremtési rend felismerése. Ennek aztán visszhangja is volt. Linné istenhitére szeretnék ezen a dián egy kicsit kitérni. Szabó T. Attila, aki ma is élő, Erdélyből származó magyar botanikai professzor. Nem olyan régen, néhány nappal ezelőtt beszéltem is vele, hogy hogyan is látja ezt a kérdést. Neki jelent meg a magyar tudományban 10 évvel ezelőtt egy cikke Linnével kapcsolatban, hiszen akkor volt a Linné évforduló. És abban is olvashatjuk azt, ami Linnéről akkor elterjedt, majd mindjárt látni is fogjuk, tud olvasni a Teremtés könyvében, megismerve, megértse, megfejtse a Teremtés tervét. A botanika vezérfonala rájött arra, hogy a botanika vezérfonala rendszer, amely nélkül a növénytal kész zűrzavar káosz, írja ezt a filozófia botanikában, és szintén ő írja, annyi faj van, amennyit a végtelen hatalmú Isten kezdet-kezdetén, mint különböző lényeket teremtett. Kész. Tehát egy hívő embernek most már ugye nem csak a Bibliában, tehát ezek a szavak támasztják alá, hogy valóban Linné olvasott a teremtésnek a gyönyörűségéből. Ugye barátai és ellenségei Isten tudományos helytartójának is emlegették, nyilván az ellenségek egy kis éllel, a barátok pedig hát megfelelő szeretettel. Elmondhatjuk tehát, hogy Isten helyesebben elmondták akkoriban, és ezt Linné munkáját ilyen egyszerűséggel foglalták akkor össze, hogy Isten teremtett, Linné elrendezett. Ugye tetszenek látni, hogy megtörtént a teremtés, és eltelt néhány ezer év, és Linné kapta azt a különleges kegyelmet, hogy meglátja azokon a motivációkon keresztül, amit az előző dián látunk, szimmetria, szaporodás, biológus, stb. Rádöbbent arra, hogy itt a háttérben micsoda gyönyör, itt egy rend van. Aki elmegy Uppsalába, ezt a képet látja, Uppsalába most is megemlékeznek Linnéről botanikus kerti szinten, a növények különböző rendszertani csoportban találhatók, de most ezzel ne foglalkozzunk, majd ha valaki elmegy, az be fog róla számolni, hanem nézzük meg, hogy mi is a Linnének, mik is a legfontosabb alapvetései. Ugye felismerte az állandóságot. Mindenki azt mondja, hogy változik a világ, mi magunk is őszülünk, fiatalodunk, stb. De ez a megállapítás, ugye ez a teremtés következménye, mert egy teremtési rend van, ezt az állandóságot, ezt fedezte fel, ez érintette meg a szívét. Addig sokan foglalkoztak, éltek a természetben, művelték, csinálták. De kedves testvérek, Linné volt az első, aki ezt meg is fogalmazta. Aztán a fajon belüli változatosságot is felfedezte. Ugye bizonyos fajon belül felfedezte, gondolom, hogy a tengerhöz közel vagy a hegyekben ugyanaz a faj milyen módon variál, változik a különböző ökológiai hatásokra. Aztán meglátta a rendszert. Ugye ezt így kimondani egyszerű, de tetszenek érzékelni akkor a semmiben, amiben még addig senki nem látta meg, ebből született aztán a rendszertan, és itt megint nagyon fontos az mondani, hogy rendszer csak az állandóban lehet tenni. Hát a kedves testvérek tudják, kimossák a férjüknek a sok ingét, 8-10 szépen, és akkor szépen sorba rakja. De hogyha valaki behoz egy másik piros inget, akkor már azt nem lehet ugyanabban a rendszerbe rakni. Hát ugye így tehát az állandó meglátta azt, hogy rendszert lehet tenni. Tehát kimondta azt, amit később aztán egészen félremagyaráztunk, hiszen nem sokkal utána, a következő évszázadban jött Darwin, és Darwinra ráaggattuk az evolúciót, és mind a változatosságot félreértelmeztük, mind pedig az állandóságot, hiszen az állandóság azt mondja ki, hogy új faj nem létezik, nem keletkezik. És azóta is ezt senki sem tudta bizonyítani, nagyon erőteljesen elő lehet innen-amonnan laboratóriumok mélyéről valami dolgokat rángatni, de azok is ugyanannak a fajnak a képviselői. Tehát az állandóság szót azért is emeltem ki, hogy rendkívül fontos biológiai szempontból. Bebizonyosodott, hogy nincsenek új fajok, változatok, mutánsok és a hibák ne tévesszenek meg bennünket. Ugye így néz ki egy Linné által feltervezett botanikus kert, a teremtési rend felismerője, és A élete végén most ahhoz valójában Linné tanulmányozónak kellene lenni. Szent Péter Várad, Linné egyébként fantasztikus volt, tehát rendkívül sokat publikált, és sokat pályázott már akkor, 400 évvel ezelőtt vagyunk, és a szentpétervári pályázatában egyesek érzésem szerint félremagyarázzák, a létért való küzdelem kapcsán kicsit megcsúszott, és a evolúció genetikusok, már Darwin előtt ugye 100 évvel volt, az evolúció hajnalát Linnére is visszatartóztatják, én magam ez ellen rendkívül módon ellene vagyok, tehát evolúció a Biblia tanítása szerint, hogy röviden lezárjuk a dolgot, nincs. És ennek Linné az egyik legkristálytisztább tudományos bizonyítéka. Haladjunk tovább. A 18. század Magyarországon is a természettudomány elindulását, felvirágzását hozta, akik Debrecenben végeztek, és Debrecenben laknak, a diószegi szobrot talán ismerik, és meg szokták látogatni. Debreceni lelkész volt, sógora, Fazekas Mihály, Ludas Matyi írója. Együtt írták a Magyar Fűvész könyvet, az 1807-ben adták ki, és már Linné nyomdokain dolgoztak, tulajdonképpen ez a Magyar Fűvészkönyv a növényhatározónak is szolgál. Tehát megint arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy milyen gyorsan reagált, és hozzá kell tennem, hogy feltehető, hogy a protestáns lelkület, azok a hajtóerők, amit a második, harmadik dián emlegettem, ezek mind-mind segítettek ezeknek az atyafiaknak. De nem csak a botanika tudománya, itt persze sok dián volt, de kitöröltem ma délelőtt, fölösleges fölhozni azokat a tudományokat, mert a testvérek tényleg gyorsan el fognak rajta aludni. Ugye Csermák László például, aki egy kiváló matematikus volt, ő Hollandiába tanított, az ő nevét a matematikusok rendkívüli módon ismerik, és a 18. századot szeretném lezárni, zárókőként említettem Tessedik Sámuelt, aki az oktatás, a magyar mezőgazdasági tudomány és a szakoktatás megteremtője. Egy kicsit bővebben Tessedikről. Evangélikus lelkész, de a debreceni teológiát is látogatta, híres professzoriról, ő maga is írásaiban 60-iról megemlékezik, és a többi, és a többi. És a Wikipédián is ez a nagyon szép mondat található, ami fölött manapság ma már elsiklunk. De tessenek egy kicsit belegondolni. Tessedik nagy titka, nem én fogalmaztam, mondom, a Wikipédia, az életre készítette fel a gyermekeket, és ennek az életnek az Isten is része volt, nem csak az ember. Szóval milyen megdöbbentő lenne, ha ebből a ilyen nagy kegyes áhít mondatból, ha egy kicsit belegondolunk, ennek az első részét is komolyan tudnánk venni például a mai oktatásba. Egyébként, aki szarvason jár, ezt az épületet tulajdonképpen ugyanilyen állapotban tudja látni. A feleségem ennek az épületnek a háta mögé járt óvónőképzőbe annak idején. Ez most múzeum, és mellette van, itt a képen egyébként a fiatal Tessediket látjuk. Az általa fölépített 1780 moncban a evangélikus ótemplom, itt van az előbb mutatott múzeum, Tessediknek a szobra a egyetemi kar előtt. És egy kicsit menjünk be Tessedikhez. Ugye 250 évvel ezelőtt vagyunk, az életrajzából idézek, tehát nem mások írták. Mit mondott Tessedik akkor? Kerestem cselekvő kereszténységet, és találtam a vallás álacája alatt ferde vallásos nézeteket, melyek a földművelő nép lelkében sötétséget, a szívben aggodalmat és az életben nyomort terjesztenek. Hát kedves testvérek, ez 250 évvel ezelőtt volt. De elgondolkodhatunk, hogy nem érvényes most is ez a mondat. Tessedik hatása, és oda is tettem egy kérdőjelet, majd a végén megmondom, hogy miért. Ugye tesedik, ahogy szarvasra érkezett egyébként remek nyugat-európai tanulmányút után, tehát ő egy törölmetszett protestáns lelkész volt, úgy érezte és úgy gondolta, látva szarvas környékén azt a mély dolgot, amit az előbbi mondat hozott, ő lelkipásztorként, és ezért tettem oda a kérdőjelet, nagyon fontosnak találta, hogy kimozdítsa gazdaságilag ezeket az embereket abból a mély tunya, gazdasági és erkölcsi és emberi és lelki nyomorból, és elkezdte a faültetést, az ápolást, a selyemhernyó tenyésztést, a szőlészetet, az állattenyésztést oktatni, iskolát szervezett, elemi egészségtant, kereskedelmi számtant, földmérést, mértant, meteorológiát tanított, csupa olyan kézzelfogható ismereket adott át, amelyeket a gyermekek majd felnőtt korukban önálló gazdálkodóként hasznosítani fogják. Gazdasági iskolát hozott létre, ma egyébként ez, ahogy a Körösön átmegyünk BG Szent András felől, a CIE-nek a kara, én magam is legelőször ott végeztem, kétszer is megalapította a gazdasági iskolát, mert komoly kudarcok érték a munkáját, komoly ellenállásba ütközött, az iskola leépült, úgyhogy halála előtt mintegy 15 évvel tulajdonképpen a nulláról kezdte, és akkor még egyszer elindult az iskola. Mik is voltak tessedik nehézségei? És hát 250 év, de most is nagyon elgondolkodtatnak bennünket. Ez egyébként megint az életrajzában van. Tessedik idejében az életrajz nem úgy nézett ki, mint most, hogy egy oldal amerikai izé, és akkor néhány adat. Ezzel elintézünk egy 70-80 évet. Tessediknek az életrajza 80 oldalas. Ugye itt érezhetjük a lelki embernek a vívódásait. Ki akartam kutatni az emberi nyomorúság forrását, és eldugaszolni azt. Meddig fog még ez a siralmas állapot tartani, írja egy másik helyen, szintén szó szerint idéztem. Aztán az oktatási munkájának egy végtelen kudarca, megdöbbentem, de édesapám, aki lényegesen később élt, mint esedik oktatott, ugye, ha emlékszem, ő is azt mondta, hogy még az 1900-as évek elején is az iskolában egy ilyen magolós, mindenki mondja, beszélő gépek voltak, és ugye tessedik éppen ezt akarta a szív és az értelem erényeit igyekezett oktatni, és ellenállásba ütközött a többi tanár kollégájával szemben, és fájdalmasan írja, hogy fecsegő gépek, a te szív és értelemképző erénygyakorlatait helyett tanártársaira leszkapta. Tehát én azt, amikor elment az iskolaterem előtt, és akkor hallotta, hogy ami példát ő próbál mutatni a szív és az értelemre való hatással, az ő kollégái ezt nem veszik figyelembe, és ugyanúgy csinálják, mint addig. Tehát ezt az oktatási reformot, amikor ő ki akarta nyitogatni a szívet és az értelmet, hát ez tulajdonképpen csődöt mondott. Úgyhogy 1820-ba halt meg, egyébként elég hosszú idejét, 80 évet élt, a októberében megszűnt az iskolája, de ezt aztán később újra elindította. És ugye, ahogy ezeket itt olvasgattam és készülgettem, rádöbbentem, mintha nem látta volna az eredendő bűnnek a tényét. Szóval persze az a ma sem az ország legfelvilágosultabb vidéke, az sem lelkileg, sem semmilyen tekintetben, de hát el tudjuk képzelni, kedves testvérek, akkor, és ha még ehhez hozzávesszük a reformáció fényében azt, hogy ezek az emberek nem azért voltak föltétlenül olyanok, mert olyanok nevezték, hiszen a vele született bűn, amivel tessediknek fel kellett venni, és minden lelkipásztornak, és innen egy kicsit magyarázható az a kérdőjel, amit az előző dián tettem, és a legelsőn, hogy mi az egyháznak a szerepe. Talán tessedik is egy kicsit túlexponálta magát, mert ugye a ágostrai hitvallásban benne van, ahol az ígét tisztán hirdetik, és a szentségeket kiszolgáltatják, és ha ezt jól teszi valaki, jól teszik, akkor új szívek, új életek ébredhetnek, és majd azok az új életek reménykeltőbb dolgokat tesznek. Tehát tessediknek a nagy harca úgy gondolom, hogy úgy zárhatjuk le Tessediget, hogy a magyar vidéken, Szarvas környékén, Békés megyében kicsorbult az íge. 19. század, a tudományos élet kibontakozásának a százada, tehát az 1800-as éveknél vagyunk már. Tudományos szempontból megkerülhetetlen, azt lehet mondani, hogy szinte világ egyediség, és sokan felvetik még most is, hogy hát azt az orosz típusú magyar akadémiai szisztémát szét kellene már rombolni. Kedves testvérek, Magyarország esetében itt is egy specialitással állunk szembe. 1825. november 3. a Pozsonyi Országgyűlés, amikor az akadémia falán ma is látható Budapesten Széchenyi kiáll, mert előtte egyik képviselőtársa nagyon erőteljesen kritizálta a nagyon gazdag magyar embereket, hogy semmit se tesznek a magyarság felvirágoztatásáért, egyáltalán a magyar nyelvért sem, és akkor állt elő Széchenyi. Nincs Széchenyi arra rászorulva, különösen nincs arra, hogy én lelkileg őt középpontba hozzam, de tessenek megfigyelni. Széchenyinek ennek a nagyon emlékezetes mondatából idézek csak néhány szót. Én ugyan nagy nem vagyok, mert az előtte felszólaló azt mondta, hogy a nagyok a gazdagok. Kedves testvérek, ugye mennyire benne van ugye a bibliai a lényeg? Én ugyan nagy nem vagyok. Persze utána azzal folytatta, hogy de ennek ellenére annyira vagyok gazdag, hogy egy éves jövedelmemet feláldozzam a nemzeti nyelvnek gyarapítására. Ugye, hogy elindultunk 1500-ból, Szilveszter Jánosból, ugye már akkor mondtam, most már 300 évre vagyunk tőle, hogy a nyelv milyen nagy probléma volt. Ugye nem, egyszerűen nem lehetett alkotni sem, írni sem, a könyvek is latinul és akármilyen nyelven jelentek meg, túlnyomóan latinul, és még a Széchenyi emlékezetes mondatban mindig itt van ez, hogy a nemzeti nyelvnek gyarapítására. Nos, ekkor már tudjuk, hogy Széchenyinek a szavai termékeny talajra hullottak, hiszen Kazinczy, látjuk, hogy bár az előző században született, de igazán munkássága az 1800-as évekre érett be. Ugye a Tövisek és virágok 1811-ben, ez tulajdonképpen a magyar nyelvújításnak az irodalmi dokumentuma. Erre ugye már tetszenek látni, milyen finom dialógus kezdett kialakulni, helyesebben harc, mert a mondolat az az ellenzékieknek az összefoglaló műve volt 13-ban, Kazinczy ellen, akik le akarták nyomni a nyelvújítás, mi ez a magyarkodás, menjünk ezzel a csodába. Erre itt volt debreceni atyafiak, a mondolatra Szemere Pál és Kölcsey Ferenc, rá két évre, 1815-ben felelet a mondolat művére, és láthatjuk, hogy most már ez az irányzat nyert, a tiszta tekintetű Kazinczy és természetesen társai. Hogy aztán másokra is felhívjam a figyelmet, nem tudom, van-e itt jogász közöttünk, de hát ha lesz majd, ugye Kövi Sándor, a hazai jogoktatója, Patakon oktatott, pataki professzor volt, és azért hozom fel ennek a pataki atyafi professzornak a nevét, mert egyrészt különleges diákjai voltak, Csokonai, Szemere, az egész Szemere család, tetszenek látni, Fáy András, Kossuth Lajos, Kazinczy Gábor, Bernát Zsigmond, és a Kövi Sándor jogi alapjain született meg a Magyar Tudományos Tudós Társaság, az a Magyar Akadémia alapító oklevele. Tehát Kövi Sándor olyan kiváló jogértő ember volt, aki akkor már európai harmonizációt most kezdtük felfedezni néhány éve, de Kövi Sándornak ez már akkor sem volt egy új dolog. Tehát egy olyan alapszabályt tett le, ami mai napig is megállja a helyét. A magyar nyelv végre tehát megszületett, tehát ha a reformáció időtáblájába megyünk, akkor ezóta már 300 év telt el. A 19. század, Bolyai Farkas, Bolyai János, ugye a tentamen, az appendix, a fő műveik, de itt van Vásárhelyi Pál, egy mérnök, akinek a hatása a mai pillanatig is megvan, az Alduna, a Széchenyi útnak a tervét csinálta meg mérnöki módon, a Dunai hajózást teremtette meg, a Tisza szabályozását, aminek ről még most is jelentős viták vannak, de azt gondolom, különösképpen már most Kis-Magyarországban, hogy egy nagyon jó lépés volt. Az más kérdés, hogy ma ezekkel a víztározókkal és a víz visszatartásával lépnünk kell a vásárhelyi nyomdokon. Aztán nem megyünk tovább, de Kandó Kálmán tetszenek látni. Ugye villamosítás egyébként már ekkor 1860-valahányban megépült a vasút Bécsből, itt rajtunk keresztül egyik kollégám néhány évvel ezelőtt még 1800-as években lerakott sín, amiben bele volt ütve a dátum, és talált, itt ment le egészen a Dunaszorosig, és füvész barátunk Hazslinszki, aki eperjesi tanár volt, ma Presovnak mondjuk. Én is azt hittem még 10 évvel ezelőtt, hogy ez egy szép szlovák város, közben kiderült, hogy ez egy magyar város, Eperjes. Ugye, hoppá, bocsánat. Igen. Nos. Először azt gondoltam, hogy tulajdonképpen így be is fejezhetem, de adjanak még a testvérek, van még 8 dián. Az 500 év alatt hová jutottunk a bibliai látásban? És most a 5 szólát szeretném felvetíteni, és egy-egy mondatot mindegyikről mondani, mert bizonyos ingatagságunkat, mind ezeknek az átlépése, negligálása, semmibe vétele hozza. Tehát ha igazán vissza akarunk, vagy valaki vissza akar kanyarodni a reformáció gyökereihez, akkor megkerülhetetlen, hogy ezzel az 5 szólával komolyan a mindennapi életünkben foglalkozzunk. Ugye egyedül a Szentírás. Hát kedves testvérek, hogyha annak idején Lutherék nem hitték volna, és Sztárai Mihály, de bárki más, akiket fel, az, hogy ez az Isten ihletett szava, és úgy higgyenek ebben az írásban, hogy ez nem egy irodalmi mű, hanem Isten ihlette az ő emberébe, és ha ezt mi nem fogadjuk el tőlük, helyesebben szívbelileg nem halljuk, akkor az egész dolog tulajdonképpen nem ér semmit. Ugye nagyon jól ismerjük ezeket a dolgokat, istentiszteleti ige hirdetésből is, nem olvasom fel, elmondom, de tulajdonképpen az 1521-ben a Worsin birodalmi gyűlésen Luther és 5. Károly között is tulajdonképpen ez volt a feszültség, hogy mi a Biblia, hogy amit hozzátettek, azt most azon a mérlegen kell lemérni, mint amit Isten kijelentett. Hát kedves testvéreink, tudjuk, hogy mi a helyzet. Ugye közismert az, hogy ezeket a dolgokat erősített, vagyis ezeket a dolgokat, ezt a tényt erősítette meg Calvin az institúcióba, és a többi, és a többi. Nagyon fontos a második, a sola fide, egyedül a hit által elv, hiszen már Luther is, Luthernek a megtérése, Luthernek a pálfordulása, ugye a Róma 3.28-hoz kötődik, hitáltal igazul meg az ember a törvény cselekedetétől függetlenül. Ugye egyedül hitáltal. A hit nem emberi reakció, ezt is nagyon-nagyon jól ismerjük és tudjuk a Szentírásból, hanem Isten munkája, kegyelem eszköze, ajándéka Istennek, annak számára, aki Jézus Krisztus megváltó kegyelmét elfogadja. A harmadik fontos dolog egyedül kegyelemből, ugye Titus 3.7, csak az üdvözülés, csak és kizárólag kegyelem által. Ugye megváltás Isten ajándéka Jézus Krisztus kereszthalála által, amiért nem tettünk tulajdonképpen semmit, különösképpen ha a történelemben gondolkodunk. Egyedül Isten tesz bármit. Mit tett? Hát az egyszülött fiát adta. Kedves testvérek, ha ezeket nem látjuk ilyen tisztán, akkor úgy gondolom, hogy nem fölösleges reformációról, vagy elkötelezettségünk, Biblia mellett való elkötelezettségünkről beszélni. Ugye hát a negyedik, ez a fantasztikus kép, amit találtam, ugye Solus Christus, milyen csodálatosan hozza ez a másik ábra, amit rárajzoltunk itt, ugye csak a keskeny úton, csak rajta keresztül. Rajta keresztül viszont egy élet, egy fa tud nőni, egy új élet tud serkenni. És kedves testvérek, ugye nincs más közbenjáró, csak Krisztus, és nagyon-nagyon fontos, hogy halálával mindenért eleget tett, de itt megint nem szabad megállnunk, mert ami itt alá van húzva, nagyon-nagyon fontos üzenet, hogy nem halott és egy filozófiában megalapozott Krisztusunk van, hanem élő Krisztusunk van. Tehát innentől kezdve a keresztény élet az egy dinamikus, élő valami, nem pedig egy holt filozófia. Mint ahogy sokan próbálják ezt elhitetni. Ugye Soli Deo Gloria az utolsó szóla, minden dicsőség egyedül Istennek jár, mert a megváltás kizárólag az ő akarata és tette által ment vébe. Soli Deo Gloria. És az utolsó diához jutottunk el. Én úgy gondolom, hogy mindig felvetődik az a kérdés, hogy egy hívőcske ember mit tud tenni. És akkor nézzünk a Teológiai Akadémiának a falára, imádkozva és dolgozva. Egyébként ez a teológia tetszenek látni, hogy mikor alakult. Itt van a dátum, ki sem merem mondani. Csak mondom, hogy a reformáció 1517, tehát milyen gyorsan reagált a Kárpát-medencei lélek ezekre a változásokra. Egyébként a teológiának nagy alakjai mellett csak néhányat, ezek elsősorban írók, költők, hagy emeljek ki. A végül pedig Móri Zsigmondot azért hadd emeljem ki, mert kérdés lehet az, hogy hogyan tudjuk mi az Urat szolgálni. És számomra ez olyan megfogó és csodálatos, hogy kiváló művében olyan csodálatos áthangzás van. Nem olyan durva módon, de akkor, amikor Nyilas Misi olyan végtelen nehéz helyzetbe kerül, akkor hát mi bölcsességet mond neki? Áthallása jelenések könyvéből, légy hív mind halálig, és én néked adom az életnek koronáját, azzal a csodálatos dramaturgiával, hogy csak a légy hű mind halálig a műnek a címe, és az utolsó szavak Misi felé ez, de úgy gondolom, hogy abban az időben és ma is, ha valaki hát ezeket a szavakat hallja, akkor nem tud ettől az ígétől elvonatkozni, és valahol azt remélem, hogy a hívő életnek tulajdonképpen ezek a mesgyekerói, ami között nekünk futni kell, hogy ezek az áthallások, ami szívünkben is jöjjenek elő. Köszönöm szépen a figyelmet!